Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor amerikai és magyar zászlós emojival díszített posztot tett közzé közösségi oldalán ma reggel 7 óra előtt. Úton egy gyönyörű győzelem felé, írt a reggeli posztjában a miniszterelnök. A magyar családpolitika sikerességéhez a védőnői szolgálat is hozzájárul, ezért fontos a megerősítése, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Védőnői Szolgálat Hungarikum című film bemutatóján. Rétvári Bence a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által szervezett bemutatón kiemelte, a magyar családpolitika azért sikeres, mert nem egy receptre épül, hanem minden élethelyzetre igyekszik választ adni. Az államtitkár arról beszélt, hogy az Európai Unióban csökken a születések száma, sok ország pedig bevándorlással akarja pótolni a hiányt, de Magyarország a saját polgáraiban hisz. Az eseményen Kon Zsófia, Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára azt hangoztatta, hogy jelenleg mintegy 30 féle intézkedésből választhatják ki a családok, hogy milyen segítségre van szükségük. Agrártárgyú, pénzügyi, munkaügyi, valamint az online csalások elleni törvényjavaslatot tárgyal a mai napon a parlament. Az országgyűlési honlapon olvasható, hogy napirend szerint az ülés 8 órakor az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló javaslat vitájával kezdődött. Az előterjesztés 29 törvény módosítását foglalja magába. Az ország kiemelt térségei közé emeli a Tiszató térségét, a Nemzeti Fejlesztés 2030 országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról szóló országgyűlési határozat módosítása, amelyről szintén tárgyalnak a képviselők. Megvitatja a parlament a nemzetközi polgári repülésről szóló nemzetközi egyezmény módosítását is. Magyarországon a békét helyezzük előtérbe és ellenezzük a háborúk támogatását, így Omán diplomáciai megoldások iránti elkötelezettsége összhangban áll a mi közös elképzeléseinkkel, mondta a Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden az Ománi Szultánság budapesti nagykövetségének ünnepélyes megnyitóján. Az ünnepségen Omán részéről jelen volt Omán külügyminisztériumának igazgatási és pénzügyekért felelős államtitkára, valamint a Budapestre akkreditált nagykövet. Az Ománi Szultánság budapesti nagykövetségének felavatása új fejezetet nyitott a két ország történelmében, mutatott rá köszöntőjében Magyar Levente. A magyar kormány külpolitikai és gazdasági stratégiája egyik alappillérének nevezte a közel-keleti kapcsolatok megerősítését, és kiemelte, hogy Magyarország a szavakon túl aktívan ápolja ezeket a kapcsolatokat. Energiatároló rendszert épít a MET csoport Százhalombattán. A 40 megawatt névleges teljesítményű 80 megawattóra rendszert a Dunamenti erőmű üzemi területére építik meg, amihez több mint 4 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert el a cég. Általános járat ritkítást készít elő a közlekedési tárca, és korlátoznák a sztrájkjogot is. Hívta fel a figyelmet a Közlekedő Tömeg Egyesület egy minap benyújtott törvénytervezetre. A tárca eközben kiadott egy közleményt, amely szerint minden magyar számára alapjoggá teszik a közösségi közlekedéshez való hozzáférést. Ezen túl a kereskedelemért felelős miniszter feladatai között szerepel az élelmiszerlánc felügyelet, döntött az országgyűlés. Emellett a felügyeleti díja jövőben nem az élelmiszerlánc felügyelet bevétele lesz, hanem a központi költségvetésbe folyik be. Végül az időjárásról. A pára és köd feloszlását követően az ország nyugati felén fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Keleten napos idő várható, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. A mák és a dió nem csak a karácsonyi bejgliben vagy a kalácsban állja meg a helyét, számtalan más finomságot is süthetünk belőle. A kalcium szervezetbe való beépülését segítő, magas foszfortartalmú mákból és a vérnyomást szabályozó dióból különleges desszerteket is készíthetünk. Zserbót, islifánkot és mágnásdióst, valamint a szolnoki habos islert. Többek között ezeknek az elkészítését osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika néni.
Hát főleg a klasszikus süteményekben használjuk a diót. Hát most ahogy keresgettem a recepteket, édesanyámtól kapott receptet, jó néhányat megtaláltam már. Nagyon meg vannak sárgulva a lapok, nem is írtam át annak idején. Hát ezt szeretném most elmondani. A zserbónak csak a hozzávalóit, mert jól emlékszem, akkor már erről beszéltem a zserbóról, de közben azért néhány információt elmondok. Mi úgy szoktuk, hogy 70 deka lisztet veszünk, 25 deka margarint, és plusz 5 deka zsírt a tésztához, 5 deka élesztőt, kevés tejet, amiben ugye felfuttatjuk majd az élesztőt, 3 tojás sárgáját, egy egész tojást, 15 deka porcukrot, és 3-4 evőkanál tejfölt, és kevés sót teszünk hozzá. Ebből egy ilyen jó keltésztát gyúrunk, ezt nem kell, mert ez omlós lesz, tehát a vajat, vagy a margarint, a zsírt, azt eldörzsöljük a lisztbe, és utána összekeverjük a többi alapanyaggal. Érdemes a tejfölt, a tojás sárgáját, a cukrot együtt kikavarni, és akkor úgy hozzáadni meg a megkelt élesztőt. A töltelékhez nem kell sajnálni a diót, mert, és a lekvárt sem, mert attól lesz igazán zamatos, mondjuk már ettem sok helyen zserbót, de nem mindenütt nyerte meg a tetszésemet, volt úgy, hogy alig vártam, hogy letegyem, mert nem tudtam megenni, már bocsánat, hogy ezt így elmondom, tehát azért nem mindegy, hogy
az arányokra figyelni kell, így
igen. Tehát mi 40 deka darál diót szoktunk, 20 deka porcukrot ácitálva, azért mostában a porcukrok elég darabosak, egy biocitrom reszelt héja, vagy pedig, ha nem kapunk biocitromot, akkor érdemes a citromot egy napra beletenni, vagy fél napra, vagy néhány órára is már kedvezőbb lesz, beletenni szódabikarbonás vízbe, és akkor kioldja ez a víz azokat a vegyszereket, amivel ugye kezelik a szállítás során a citromot, mert azt azért tudjuk, hogy az nem itt terem. Itt tudja, hogy hány ezer kilométer tesz meg, mire ide kerül hozzánk. Akkor teszünk hozzá egy csomag vaníliás cukrot, vagy finomabb a vanília rúdnak a kikapart belseje, vagy most megint újra lehet kapni bourbon vaníliát, abban több, az benne van a magja, és az intenzívebb, igen. És hát természetesen jó házi sárga baracs zsemet vagy lekvárt, és azok közül is nem a sűrűt választjuk, hanem hogy minél zaftosabb legyen ez a tészta. És akkor 4 cipóra osztjuk a tésztát. Itt ez a zserbó nem a külön kell meg, hanem amikor már a tepsibe van, akkor keresztjük egy óra hosszát. Tehát elnyújtjuk az első lapot, ráhelyezzük a lekvárt, erre megy a porcukorral összekevert a rádió, tehát elosztjuk 3 fele, mert 3 réteg jön majd így bele, ismét elnyújtjuk a tésztát, tehát ezt 3-szor megismételjük, és a tetejére kerül a 4. lap. Azt beszurkáljuk villával, vagy nagy tűvel, hogy a levegő kijöjjön belőle, és egy óra hosszán átkelesztjük langyos meleg helyen, és utána lassú tűzön 170-180 fokon, hát majdnem egy óra hosszáig kell sütni. Ezt is érdemes, mint minden sütemény, tűpróbával ellenőrizni, hogyha ragad, akkor még nem jó. Viszont azért ügyeljünk rá, hogy a teteje ne barnuljon meg, és akkor ennek a tetejére jön majd, amikor kihűl a tészta, a csokoládémáz. Most már annyiféle csokoládét lehet kapni, amit felolvasztanak, és már rögtön kenhető. Mi úgy szoktuk, hogy a torta bevonót felolvasztjuk gőzfelett, vízgőzfelett, és olvasztott, két kanál olvasztott zsírt teszünk hozzá, és ettől fényes is lesz, könnyen kenhető, ráöntjük a tésztára, és akkor szépen elsimítjuk rajta. Na most nekem nem mindig sikerül ezt 100%-osan, olyankor, mikor megdermed, akkor látszik a hibája esetleg, akkor fogom, veszek egy olyan csokoládé, ami tasakban van, és csak fel kell olvasztani, forró vízbe belerakni, és akkor ilyen kis krikszakszokat rajzolok rá, és akkor olyan. De volt már olyan, hogy takarni, amit el kellett takarni, megszórtam kókuszreszelékkel, vagy dióval, tehát azért leginkább sikerül ez, vagy akkor ezt a módszert alkalmazom. És akkor még úgy tetszik is másoknak, hogy hú, de jó, ki van díszítve. Pedig azt én tudom, hogy azért készült. Gyerekkorunkban nagyon ünnepi alkalmakra készített édesanyám mágnásdiós. Ez is egy rendkívüli finom sütemény, bár én gyermekkoromban se a zserbót, sem a mágnást nem szerettem, mert nekem akkor valahogy a legfár és a dió íz nem passzolt, pedig már azóta megváltozott az ízlésem. Ennek a tésztájához kell 40 deka liszt, 15 deka zsír, 2 tojás, egy citrom reszelt héja, ez hasonló, mint az előbb elmondtam. Itt nem csak a reszelt héjra lesz szükségünk, hanem a leve is, egy sütőpor, és nagyon pici tejjel összegyúrjuk. Meg kell hozzá sárga barackleckvár ehhez is, a tetejére pedig 4 tojás, 15 deka porcukor, plusz 5 deka kristálycukor, és 20 deka daráldió. A tésztához valókat összegyúrjuk, és addig pihentetjük, amíg el nem készül a tetejére a krém. Ami úgy készül, hogy szétválasztjuk a tojásokat, természetesen azután, amikor megmostuk, és egyenként próbáljuk meg felvenni, nehogy a fehérjébe belekerüljön a tojás sárgája, mert ha most a harmadiknál kerül be, az bosszantó lesz. Most majdnem így jártam, csak ki tudtam azért halászni. És akkor tojás sárgáját kikavarjuk a porcukorral, a tojás fehérjéből kemény habot verünk, és amikor felvertük, akkor apránként hozzáadjuk az 5 deka kristálycukrot, ezzel is keverjük még, mindaddig, hogy ne legyen ropogós a hab, mert a kristálycukor ugye ropog benne, hogyha nem olvadt el. Óvatosan összekeverjük a tojás sárgáját és a fehérjét, nem egyszerre szoktam, hanem apránként azt is, és majd szépen beleforgatjuk a daráldiót, azt se egyszerre öntjük bele, hanem apródonként, és akkor a tésztát elnyújtjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, a tetejét megkenjük a sárga barack dzsemmel vagy lekvárral, rásimítjuk ezt a diós masszát, és a tésztából, ha akarunk rácsot tenni a tetejére, mert van olyan hely, meg mi is csináltuk úgy régen, hogy rácsos volt a mágnásdiós teteje, akkor viszont a tésztából vegyünk el egy maréknyi tésztát, azt tegyük félre, és akkor ebből majd sodratokat lehet készíteni, és rézsutosan vagy rombusz alakúra bekockázzuk vele a tetejét, és így sütjük meg. Ez is egy olyan 180 fokos sütőben 30-40 percig sültű próbával ellenőrizzük, és ha kihűlt, akkor kockára vágjuk. Ha a rácsosat készítjük, akkor még egy kis porcukorral is meghintjük, hogy a tésztát, azt is akkor nagyon szép. Ez a sütemény tényleg nagyobb ünnepekre, húsvétra, karácsonyra, búcsúra, pünkösdre készült nálunk. Viszont olyan hát nem mondom, hogy egészen hétköznapi sütemény volt, de olyan jó vendégváró, meg ha valahová süteményt vitt édesanyám, amit már a mutatásban is említettem, hogy gyakran temetésre is sütött, vagy keresztelőre, vagy kisbabát látogatni, vagy valamilyen családi eseményre, akkor szinte majdnem mindig sütött diós kiflit is. Hát én ezt már nagyon régen nem sütöttem, úgyhogy ez a műsor arra is jó, hogy a régi ételek számomra is elővarázsolódtak, és majd ismét terítékre kerülnek. Tehát a diós kiflihez a hozzávalók, fél kiló liszt, 20 deka zsír, 2 tojás, 2 deka élesztő, tejföl, ez néhány kanállal, egy kicsi só, és a töltelékhez pedig 20 deka daráldió, 20 deka porcukor, egy vanília, egy csomag vaníliás cukor, és pici tej. De a tejet helyettesítheti a híg baracklekvár is, mert azzal, tehát hogy összeálljon ez a massza, ne szóródjon szét a dió és a cukor, azért kell vagy tejet tenni hozzá, vagy egy kis lekvárt. A tésztát összegyúrjuk, pihentetjük, hát ezt most nem mondom el ugyanúgy, mint a többi zsíros tésztánál, ugye elmozsoljuk egyebek. A diót, cukrot kevés tejjel összedolgozzuk, vagy a lekvárral. A tésztát kinyújtjuk, és 6 centi négyzeteket vágunk belőle, a közepére halmozzuk a tölteléket, kiflit formálunk belőle, és hát ezt is érdemes sütőpapírral bélelt tepsibe rakni, mert esetenként előfordul, hogy kisül belőle egy kis diós töltelék, akkor viszont a tepsiről felkaparni nem olyan egyszerű dolog, vagy áztatni kell sokáig a tepsi, tehát érdemes itt is a sütőpapírt használni, és amikor megsült, még melegen vaníliás porcukorba megforgatjuk és újrakjuk dobozokba vagy tára, attól függ, hogy már rögtön tálaljuk, vagy nem. Fiatal koromban kedvenc sütemény volt még a macska vagy páva szem, amihez szintén diót is használtunk. Ennek a receptjét szeretném elmondani. Ezt is már régen készítettem. Éppen néhány nappal ezelőtt valaki emlegette is, hogy ilyet is sütögettünk azelőtt. Hát ehhez 30 deka liszt szükséges, 15 deka margarin, 4 tojás sárgája, 3 deka gram élesztő, 1 deci tej, amiben az élesztőt ugye megfuttatjuk már az elmondottak szerint, ezeket összegyúrjuk, fél órát pihentetjük, majd 3 részre osztjuk. Ezután kinyújtjuk, és a lapok széleiben meggyet teszünk, magozott meggyet. Ez lehet fagyasztott is, vagy friss megy, vagy elrakott rumos megy, attól függ, hogy kinek mi van, meg melyik szezonban készítjük. És ezt szépen betekerjük befelé, ott hagyunk egy olyan 6-8 centi alagutat, hogy így mondjam, vagy kis árkot, amibe kerül majd a diótöltelék. Ugye a tésztához csak a sárgáját használtuk fel a tojásnak, és akkor most jön a 4 tojás fehérjét felverjük habnak, hozzáadunk 30 deka porcukrot és 20 deka daráldiót, és az üresen hagyott részt megtöltjük. És akkor így ezt is olyan 180-190 fokos sütőbe sütjük. Ennek a töltelék hasonló ízű, csak ebben is benne a sárgája, mint a mágnás diósnak. És akkor, amikor kihűlt, akkor vaníliás porcukorral megszórjuk a tetejét, és ezt is felszeleteljük természetesen, utána szórjuk meg a tetejét. Én az utóbbi években, amikor készítettem, nem dióval csináltam, hanem kókuszreszelékkel. Az még jobban tetszett a családnak, persze volt, aki a diósat szerette jobban, tehát ilyet is, vagy olyat is csináltam, akkor ketté vettem, vagy pedig másfél adagból, és akkor több volt, hogy ebből is volt, abból is. Ez is egy nagyon jó néhány napig olyan kellemes, friss marad. Az élesztős tészta sem szárad ki, tehát nagyon kellemes sütemény. Ezt valakitől kaptam, ezt a receptet már nem tudom, odaírta hozzá, hogy kiadós. Klárika, tessék átadni a többieknek is, de arra már nem emlékszem, hogy ki a többiek. Valószínű a munkatársaimnak. Aztán még, amit szoktunk sütni, ezt is van, amikor már nem dióval készítem, hanem kókuszreszelékkel. Ez a kosárka. Van ilyen, lehet kapni ilyen fém kosárka formát, amiben ugye többféle tésztát is lehet készíteni. Hát ehhez a tésztához az alapanyag 30 deka liszt, egy csomag sütőpor, 18 deka margarin, 10 deka porcukor, egy egész tojás, és egy citrom reszelt héja és leve. Ez hasonló majdnem, mint a mágnás diósnak a tésztája. Lehet, hogy ha most összehasonlítom hirtelen, akkor nem is sokba tér el. Ezeket összegyúrjuk, és én úgy szoktam ezt, hogy szintén egy nagy kiszúróval, akkorát szúrok ki belőle picikével nagyobbat, mint maga a kosárka forma, és akkor ez szépen egyforma lesz mindig, ha így csinálom, és akkor belenyomkodom a kosárka formába, amiben szintén házi baracklekvárt, ennek egy ilyen negyedfél kis kanálnyi lekvárt belecsöpögtetek, és akkor utána ezt szétkenem. 5 tojás fehérjéből, na itt vehetjük elő a fagyasztóból azt a tojás fehérjét, amikor nem használtuk a tésztához, csak a sárgáját, és lefagyasztottuk. Ezt ugye mindig előző nap vagy reggel kiveszem. 5-6 darab tojás fehérjéhez 45 deka porcukorral gőz felett fölverjük, és 20 deka daráldiót, vagy 20 deka kókuszreszeléket teszünk bele, és akkor ezt rakjuk a tészta tetejére. Ezt is olyan 180-190 fokos sütőbe sütjük, és amikor megsült, hát óvatosan, de még melegen érdemes a formából kiönteni, hogy mert ha abba hűl neki, akkor néha beletapad, tehát még melegen ki kell venni, annál is inkább, hogy nincs az embernek annyi formája, hogy kell a következőhöz. Nekem 2 tepsire való formám van, tehát így mindig már el van készítve a következő, és akkor, hát mert általában nem 30 dekalitből szoktam, hanem dupla annyiból, vagy néha még 3-szor annyiból is. Ez nagyon kiváló lakodalomra, vagy nagyobb ünnepekkor mutatós is meg, és a tálalást úgy oldom meg, hogy muffin formát veszek, a papírt, és abba beleteszem, és akkor nagyon szépen lehet így tálalni. Főleg akkor szép az egész, mikor többféle süteményt rakunk, és egy sor ilyet, egy sor olyat, és általában váltakozik a csokoládés tetejű, a fehérebbel, a porcukrossal, stb. És hát ez is egy nagyon kiadós, és bedobozolva sokáig előre el lehet készíteni, akár 1-2 héttel is, és még akkor is nagyon élvezetes, jó lesz. Amit szoktam, ezt elég sűrűn sütni. Most itt jön közbe az, hogy ehhez felhasználat nem csak dió, mandula is lehet, vagy magyaró is. Tavaly magyaróval csináltam karácsonyra, és nagyon finom volt az islifánk. Nem isler, majd azt ezután fogom elmondani. Az islifánk, ehhez 50 deka liszt, 40 deka vaj vagy margarin szükséges, 20 deka daráldió vagy mandula vagy magyaró, 20 deka porcukor, és egy reszelt citromhéj, egy kanárum kell ehhez. Ezeket összegyúrjuk, tehát nyilván elmozsoljuk a zsiradékot a liszttel, hozzárakjuk a diót, vagy a magyarót, a porcukrot, a citromot, és a kanárum azt segít összeállítani, meg a kezünk melege a zsiradék. Ebben nem kell például tojás. tojás szükébe vagyunk, akkor érdemes ilyet sütni. És ebből nem csak islifán készíthető ebből a tésztából, hanem egy olyan újnyi vastagra, ha elsodorjuk, és ilyen 6 centis darabokra elvágjuk, behajlítjuk ifrű formába, és amikor megsült, akkor gyorsan még forrón vaníliás porcukorban megforgatjuk, és újrakjuk dobozokba, ez is nagyon sokáig eláll. Na most, amikor összegyúrtuk, akkor ezt fél órára hidegre tesszük, hűtőszekrénybe tesszük, majd a islifánkhoz fél centi vastagra kinyújtjuk, kerek szaggatóval, pogácsa szaggatóval. Ehhez nem szoktam szakos linzel kiszaggatót használni, hanem csak a pogácsa szaggatót, és akkor gyenge tűznél világosra sütjük. Tehát ha én ezt visszarakom a tepsibe, vagy tálcára teszem, ami alá teszek sütőpapírt, és akkor olvasztott csokoládéval, egy kanál segítségével így vonalakat húz a keresztbe kasul, és hagyom megszáradni. Ezt annélkül, hogy még összeragasztanám, berakom dobozba, és csak akkor ragasztom össze előző nap, vagy egy vagy maximum két nappal előtte, mikor fogyasztani akarjuk, sárga barasz dzsemmel, de ehhez nagyon illik a savanykás megy, vagy málna, vagy szedel dzsem is. Általában szoktam karácsonyra linzert is készíteni, azt csinálom sárga barackkal, ez pedig ilyen pikánsabb, savanykás lekvárral, mikor mélyennel ragasztom össze. A olvasztott csokoládé helyett csinálhatunk csoki húzatot is rá, ami 5 deka vaj, sok porcukor, 2 kanál kakaó, 1 kanál tejjel jól elkeverjük, és a tűzön nyilván alá kell rakni a gázelosztót, megolvasztjuk, de nem főzzük, és rákenjük így az egész tésztára. Hát így nem szoktam, én inkább csak így bevonalkázom jobbról, balról, előről, hátulról, és úgy ragasztom össze. Van olyan, hogy dupla adagot készítek, és akkor a feléből kifliket formálok, és hát tavaly nagyon finom volt a mogyorós ebből. Volt annyi mogyorom, hogy ehhez éppen elegendő volt. És hát főleg itt az Alföldön, illetve Szolnokon nagyon híres az islerfánk, még rádiós vetélkedőben is hallottam már, vagy televíziós vetélkedőben megfejtésként adták fel, hogy mi kell hozzá. Például ehhez a tésztájához kell 20 deka liszt, 10 deka dió, 15 deka vaj, 5 deka porcukor, reszelt citromhéj, 1 kanál rum vagy rumaroma, de jobb a rumot használni, ha lehet kapni, mert az sem mindig. A tésztához való anyagokat összegyúrjuk, hasonlóan, mint az islinél, és fél órát pihentetjük. Majd fél centi vastagra kinyújtjuk, kiszaggatjuk, és gyenge közepes sütőbe világosra sütjük. Na most itt jön a mi szolnoki, a krémje. Tehát ezt nem csak a két korongot lekvárral ragasztjuk össze, hanem itt kerül bele tojáshab, 5 tojás fehérjéből, 25 deka porcukor. Most ennek a egy kicsit bonyolultabb az elkészítése, tehát nem egy felvett tojásfehérje az egész. Tehát a tojásfehérjéből először kemény habot verünk, utána hozzáteszük a porcukot, és ezzel pedig gőz felett keményre fölverjük ismét, akkor levesszük a tűzről, és tovább verjük. És csak miután kihűlt, akkor töltjük meg, hogy a korongot megkenjük egy kis lekvárral, ráteszünk egy kanálnyi, vagy kis, inkább ilyen kávés kanálnyi tojásfehérjét, és akkor úgy kerül rá a másik korong. Annak a tetejére pedig 10 deka porcukorból, 7 deka csokoládéból, és 1/3 deci vízből összekutyuljuk, hasonlóan, mint az előbb mondtam, ezt a csoki húzatot, és itt viszont az egészet bevonjuk. Ezt érdemes rácsra tenni, és úgy bekenni, és hagyjuk, ugye, ami lecsöpög, tehát tegyünk alá egy sütőpapírt, és akkor arról könnyen le lehet választani, és esetleg újra felolvasztani, mert óhatatlan, hogy ne csöpögjön le. Hát ez is nagyon finom tud lenni. Hát ilyet még én ilyen módszerrel egyszer készítettem, de enni már ettem többször. Van egy hely Szolnokon, ahol ezt nagyon finoman készítik, de ez annyira erőteljesen édes és sok, hogy ebből elég egyet megenni. Azt hiszem, hogy főleg ami cukrászdába kapható, ez elég nagy korongra készül, hát otthon csinosabbakat, kisebbeket is csináljuk. Nem tudom, már valamelyik unokám születésnapjára nász, azt mondja, még csináltattak ilyet, és kisebbeket, kis formásokat, mint egy kis pogácsa olyan volt. De ez nagyon ízlett. Tehát ami így bolti sütemények közül mondhatnám, hogy ez ízlett még eddig a legjobban nekem, majd nem bolti, hanem cukrászdai, tehát nem otthon saját kezűleg készítettek közül.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika nénit hallották a diós sütemények elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon Ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa Domenico Battaglia nápolyi érseket is bíborossá nevezi ki. Elviszem magammal Dél-Olaszország hangját. A pápa fogadta az egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés 3. találkozójának résztvevőit. Interjú Sági György történésszel, a Fraknói Vilmos római kutatócsoport tagjával. Ferenc pápa Domenico Battaglia nápolyi érseket is bíborossá nevezte ki. Elviszem magammal Dél-Olaszország hangját. Don Mimmóként ismerik azt a főpásztort, akit Ferenc pápa utólag hozzátett a december 7-i konzisztóriumon kreálandó bíborosok névsorához. A kalábriai származású érsek 2020 óta vezeti a nápolyi főegyház megyét. A kiszolgáltatottak iránti szociális érzékenységéről ismert. Így tehát újra 21-re áll vissza az új bíborosok száma, miután az indonéziai Siukur lemondott címéről. Bíborosnak lenni szolgálat és felelősség. Ne hívjatok eminenciásnak, Don Mimmo vagyok, és mindig is az maradok, nyilatkozta a főpásztor, akit Ferenc pápa hozzáadott a decemberi konzisztóriumon kreálandó bíborosok listájához. A hírt a Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni hozta nyilvánosságra hétfőn délután. Meglepetés volt az egész főegyház megyének és magának az érseknek is a bíborosi kinevezés, aki a vatikáni médiának elmondta. A kinevezés, amellyel Ferenc pápa ma hozzáadott a bíborosi kollégiumhoz, nagyon meglepett és kettős reakciót váltott ki belőlem. Egyfelől érzem ennek a felelősségnek a súlyát, amellyel a pápa arra hív, hogy tágítsam ki a szívemet, hogy segítsem őt szolgálatában, és képviseljem gondoskodó szeretetét az egyetemes egyház és az egész világ iránt. Másfelől őszinte hálát érzek Ferenc pápa iránt, nem annyira a figyelemért, amellyel kitünteti személyemet, hanem azért, mert azzal, hogy erre a szolgálatra hívott, a Dél gyermekére tekintett, a déli egyház püspökére, azé a Dél-Olaszországéra, amely egyszerre a fáradozás és a remény földje. Domenico Battaglia hozzátette, kötelességemnek érzem ebben az új megbízatásban magammal hozni az örömöket és a reményt, a bánatot és a szorongásokat, melyek a mai embereket, főleg a szegényeket érintik, és mindazokat, akik szenvednek a déli régiókban nálunk és a világ déli föltekén, nem csak földrajzi, hanem egzisztenciális értelemben is. A kinevezett bíboros biztos benne, hogy számíthat a nápolyi egyház imájára, és mindazokéra, akikkel közös az utuk. Saját magát pedig arra emlékezteti, hogy bíborossá válni nem kiváltság, hanem felelősség. Olyan felelősség, amelyben osztozhatunk abban a mértékben, amennyire együtt haladunk, egymás szolgáinak érezve magunkat. Végül azt kéri az érsek, ne hívjatok eminenciásnak, ahogy valaki már így szólított, én Don Mimmo vagyok, és maradok mindig. Így tehát visszaáll az eredeti létszám, amelyet Ferenc pápa az október 6-i úrangyala elimádkozásakor jelentett be, mely az eredetileg 21-ről 20-ra csökkent, amikor Pascalis Bruno Siuk úr, indonéz ferences püspök azt kérte, hogy a közelgő konzisztóriumon ne nevezzék ki bíborossá. Siuk úr püspök folytatni kívánja személyes fejlődését az egyház és Isten népe szolgálatában, és ez a döntés abból a vágyból fakad, hogy tovább mélyítse papi életét, amint arról a Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatott. Nápoly mellett Torino a másik nagy olasz érsekség, amely most újra bíborosi székhely lesz Roberto Repole érsek bíborosi kinevezésével. Domenico Battaglia, ismert nevén Don Mimmo, nagy tapasztalattal rendelkezik a fiatalok és kábítószerfüggők lelkipásztori ellátásában. A pápa beválogatta a szinodalitásról szóló szinódus két ülésszakának tagjai közé is. A kalábriai születésű 61 éves főpásztor 4 éve áll a nápolyi érsekség élén. Előtte a Benevento tartomány Cserrétó egyházmegye püspöke volt. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Catanzarói Szent 10. Pius pápai szemináriumban folytatta. 1988-ban szentelték pappá. Az évek során plébános, rektor, egyházmegyei hivatalok vezetője, kanonok volt. 2016-ban Ferenc pápa bízta rá a cserrétói püspöki széket. Püspöki elmondatául Jézusnak az út szélén kolduló vak Bartimeushoz intézett bátorító szavait választotta. Bízzál, kelj fel, hív téged! Battaglia érsek a gyengék és kitaszítottak iránt mutatott figyelméről ismert. 1992 és 2016 között segítette a kábítószerfüggőket a Kalábriai Szolidaritás Központ élén. 2006 és 2015 között az Országos Terápiás Közösség elnöke volt. 2000-től 2006-ig a Catanzarói Betánia Alapítvány alelnökeként dolgozott, egyházmegyei segély- és karitatív szolgálatot folytatva. Nápolyban nagy elismerésnek örvend a papság és a helyi hívek körében. Érsekként az első üzenetében úgy fogalmazott, testvérként megyek a testvérek közé, egy olyan városban, dél gyöngyszemében, mely reménykedik és küszködik a sok szociális probléma közepette. Mindig elítélte az erőszakot és a bűnözést. A következő 10. konzisztóriumon, amelyet Jorge Mario Bergoglio december 7-ére összehívott, csupán egy nem pápa választó bíborost kreál majd, Angelo Acerbi volt nunciust. Domenico Battaglia érsekkel kiegészülve 11 európai, közülük 5 olasz, 6 az amerikai kontinensről, 5-en dél-amerikaiak, 3 ázsiai és 1 afrikai főpásztort találunk. December 7-től a bíborosi kollégium létszáma tehát 256 lesz, akik közül 141-en vennének részt egy esetleges pápa választáson, míg 115-en már betöltötték 80. életévüket, ezért nem választó bíborosok.
A pápa fogadta az egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés 3. találkozójának résztvevőit. A kiszolgáltatottak segítése mindig kiváltság, lehetőség Krisztus testének megérintésére, és lehetővé teszi számunkra, hogy az evangéliumot hirdessük a keresztény elkötelezettségben a legrászorultabbak iránt. Ezt hangsúlyozta Ferenc pápa Ángel García Rodríguez atyának, a Béke Hírnökei Egyesülete által támogatott Egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés harmadik találkozója résztvevőinek. A vatikáni konzisztóriumi teremben tartott audiencián a pápa emlékeztetett arra a három alapelvre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyházak olyanok legyenek, mint a tábori kórházak. Hirdetni Krisztust, orvosolni az egyenlőtlenségeket, és reményt vetni. Majd kötetlen szavakkal szomorúan hozzátette, azért is tegyük ezt, mert egy papot idézett, aki örül annak, hogy 1200 hívője van a Szentmiséken a 250 ezer lakosú városnegyedben. Tudatában kell lennünk, hogy kevesen jönnek a templomba, és nekünk kell megkeresnünk őket. A pápa spanyolul kifejtette, hogy Krisztus hirdetéséhez, aki mindig a legsebezhetőbbekkel jár, mivel először ő maga is szegényé lett, elengedhetetlen, hogy tanúságot tegyünk ezeknek az embereknek a befogadásáról, inkább konkrét gesztusokkal, mint szavakkal, és hogy felkeressük őket, mindegyikükben Krisztus arcát látva. Ekkor előkészített beszédét félretéve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy fontos Krisztus befogadása a szegényekben és a migránsokban. A migránsokat azért húzom alá, mert Olaszországban és Spanyolországban ez egy realitás. Nem akarom azt mondani, hogy probléma. Egy realitás, nem? Másrészt pedig legyünk hálásak, hogy érkeznek migránsok, mert az átlag életkor itt egy kicsit botrányos. Azt hiszem, az átlag életkor Olaszországban 46 év. Nincsenek gyerekeik. Ó, igen, mindenkinek van kutyája vagy macskája, de gyerekük nincs. Érkeznek a bevándorlók, és bizonyos értelemben ők azok a gyerekek, akiket nem akarunk megszülni. Gondolkozzatok el ezen egy kicsit, kérte a pápa. Ezután helyre kell állítani a társadalmi szövetet az egyenlőtlenségek kijavításával, mert senki sem maradhat közömbös mások szenvedése iránt. Apostolkodásotokkal elítélitek a társadalomban, hogy a gazdagok és a szegények közötti néha nagyon nagy egyenlőtlenség nem az, amit Isten akar az emberiség számára, és az igazságosságban ezeket az egyenlőtlenségeket kell feloldani. A pápa ismét félretéve az írott szöveget, kiemelte a gyerekekkel és az idősekkel szemben fennálló egyenlőtlenségeket. Az idősebb embereket kiselejtezik, mintha semmivel sem tudnának hozzájárulni a társadalomhoz. És gondoljunk a gyerekekre, amikor bizonyos munkákra felhasználják őket, majd elhagyják őket. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi történik a gyerekekkel, mi történik az idősekkel. Az idősek a bölcsesség forrásai, és tanúi vagyunk annak a botránynak, hogy egy nyugdíjas otthon gardróbjában tartjuk őket, mutatott rá Ferenc pápa. Végül nyomatékosította, hogy reményt kell elvetni minden emberbe, akit befogadtok, mert nincs otthona, mert menekült, mert egy kiszolgáltatott helyzetben lévő család része, mert a háború vagy bármi más okból áldozat, amely miatt peremre szorul. Bár ezek a testvéreink gyakran elnyomottnak érzik magukat, amikor egy zsákutcának tűnő panorámával szembesülnek, emlékeztessétek őket arra, hogy a keresztény remény minden helyzetnél nagyobb, még ha nem is könnyű ezt mondani egy háborús sebesültnek, de ki kell mondani, mert az alapja Istenben van, és nem az emberben. Az optimizmus egy dolog, ami rendben van, de a remény egy másik dolog, teljesen más, hangsúlyozta a pápa. Majd arra hívta azokat, akik az egyházban elkötelezték magukat a legsebezhetőbbek iránt, hogy fedezzék mindig fel, egy kiváltságról van szó, mert övék a mennyek országa. Minden alkalommal, amikor lehetőségünk van közel kerülni hozzájuk, és felajánlani nekik a segítségünket, ez alkalom arra, hogy megérintsük Krisztus testét, mert az evangélium közvetítése nem elvon dolog, nem ideológia, ami egy indoktrinációra redukálódik. Nem. Nem erről van szó, hanem arról, hogy az evangéliumot konkréttá tegyük a keresztény elkötelezettséggel a leginkább rászorulók iránt. Ebben áll az igazi evangelizáció, nyomatékosította Ferenc pápa. Folytassátok tovább a remény, az irgalom és a szeretet közvetítését mások felé, hogy meggyőződve erről az igazságról csatlakozhassanak a legszegényebbek szolgálatához.
S
Sági György történész novemberben a Pápai Államtitkárság történeti levéltárában és az apostoli levéltárban folytat kutatómunkát. Szerkesztőségünkbe egy friss kiadványjal érkezett, mely a kalocsai érsekség történetével foglalkozik. A kalocsai főegyház megyét Szent István király kezdetektől fogva érsekségként alapította, és a királyi székhelynek otthont adó esztergomi érsekség mellett az ország második legmagasabb rangú egyházmegyéje. Most hallgassák meg Sági György történésszel készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sági György történészt, a fraktnői kutatócsoport tagját, aki a kalocsai érsekség évszázadai történelmi munkával nemrég megjelentkezett, és ennek könyvnek ő szerkesztője és társ szerzője is. Kedves György István hozott nálunk, és arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet, mit lehet és mit kell tudnunk a kötet keletkezéséről, és mik a könyv születésének az előzményei.
Köszönöm szépen a lehetőséget, azt, hogy most itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat. A fraknói kutatócsoport szóban forgó kiadványa szeptember elején jelent meg a Budapesti Katolikus Egyetem támogatásával, a Kalocsai Érsekség évszázadai címet viseli. Így már évtizedes múltra megy vissza, hogy a fraknói kutatócsoport szervezésében nyári akadémia kerül megrendezésre, rendszerint augusztus hónap elején. Ez egy vándorakadémia, elsősorban jelenlegi és egykori pázmányos hallgatók számára szervezzük. Több esetben is előfordult, hogy a helyszínként megjelenő egyházmegye története került terítékre a programban, így volt Egerben és Győrben is. 2023. augusztusában Kalocsán volt az immáron 9. fraknói nyári akadémia. Az ekkor elhangzott egyes öldások tanulmánnyal formált változataiból született meg ez a könyv. Szerkesztését Kanász Viktor kollégámmal közösen végeztük. E munka eredményeként tarthatjuk imárunk kezünkben a gondolatkiadó gondozásában és Tusor Péter professzor úr sorozatszerkesztésében minap megjelent kötetet, a Kalocsai Érsekség évszázadait.
Kedves György, beszélhetünk-e könyv esetében valamilyen egyháztörténet írásról?
Valóban a fraknói kutatócsoport főkutatási mesdjén a vatikáni kutatások foglalnak helyet. Ezen kívül azonban profiljának másik fontos területét a magyar egyházmegyék történetének feltárása és bemutatása jelenti. Innen nézve tehát valóban egyházmegye történet írásra törekvésről beszélhetünk, jelen esetben is. Hajdanán a 19-20. Század fordulóján Fraknói Vilmos és Lukcsics József munkának köszönhetően láttak napvilágot a Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis nagyszabású kötetei, melyek a kiinduló pontját jelentették hazánkban a szakszerű egyházmegye történet kutatásának és művelésének. A beszélgetés tárgyát képező kötet esetében természetesen egy tanulmánykötetről van szó, ami nem helyettesíti a Kalocsai Érsekség történetének monografikus bemutatását, de remélhetőleg részleteiben így is hozzájárul ahhoz, hogy a már több mint 1000 esztendős Szent Istváni alapokon nyugvó kalocsai egyház történetét mind jobban megismerje mind a történész szakma, mind pedig az érdeklődő olvasó.
Tartalmukat tekintve, milyen írások kerültek bele ebbe a kötetbe?
9 tanulmányt tartalmaz a könyv, középkortól a 20. századig egyaránt található benne olvasnivaló. Tusor Péter előszavát követően 4 fejezetbe lett bontva a 9 szerző írása. Arra itt most nincs lehetőség, hogy mindegyikről említést tegyek. Az érdeklődő hallgató a kutatócsoport oldaláról letölteti az egész könyvet, ez az institutumfraknui.hu. Annyit jegyezzünk meg, hogy az egyes írások változatos megközelítésen keresztül mutatják be a kalocsai érsekség történelmét. Az egyháztörténet többek között egyaránt keveredik a politikatörténettel, köztörténettel, kodikológiával és művészettörténettel. 2 munkát emelek most ki. Az elsőként példaként a saját tolmányomat hoznám fel, mely a Gladfelder Gyula és Grősz József kinevezése a kalocsai érseki székbe 1942-43 címet viseli. Vatikáni és magyarországi forrásokat egyaránt felhasználtam megírásakor. Szegedi kutatásom során nem várt örömért, ugyanis előkerült a tudomásunk szerint eredetiben felmaradt egyetlen bulla, ami Grősz kalocsai kinevezésre vonatkozik. Ennek címzetje Gladfelder volt, mint a szufragáneus Csanádi egyházmegye püspöke. Sajnos a Grősznek, illetve a kalocsai főkáptannak szóló bulláknak csak géppel írt átiratuk és fordításuk van meg ezen kívül. A korszak vatikáni forrásainak kutathatóvá válásának köszönhetően Grősz kalocsai kinevezésének háttérébe is sokkal jobb a lelátásunk immár. Lakatos Adélnak, Császka György Kalocsa bácsi érsek elfedett műgyűjteménye című tanulmányát emelném ki itt még példaként. Rendkívül alapos és szertágazó kutatómunka során rekonstruálta a korábbi szepesi megyéspüspök utóbb Kalocsa bácsi érsek tetemes műgyűjteményének összetételét. Így az eddig még a szakirodalom által sem említett 1905-ben nagy részben elárverezett, a kortársak által is méltatott gyűjtemény összetétele vált ismerté ezáltal. Itt is megemlékezve Fraknói Vimos halálának idei centenáriumáról, legyünk bizakodók, hogy ahogyan eddig is időről időre születtek az egyházmegye történetírást előmozdító és továbbvívő munkák, úgy ezután sem marad ez a kutatás terület sem parlagon. Jelen kötet esetében is remélhetőleg elmondható lesz, hogy valamelyest átmenetileg enyhíti az eddig a Kalocsa bácsi érsekség történetét felőle monografikus feldolgozás hiányát, amire korábban már utaltam is.
Kedves György, köszönöm az értékes beszámolót, további jó kutató munkát kívánok itt Rómában, levéltárakban, illetve otthon is.
Köszönöm szépen.
Sági György történésszel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Áprili Lajos. Ködös évszak előtt. Most gyűjtsd a fényt. Magas hegyekre menj, ahol kékebb és ragyogóbb a menny. A lelkedet sűr szélességre tárd, és kéve számra szedd a napsugárt. Azt is, amit a nap búcsúzva ont, ha aranyküllőt vet a horizont, s ott is, hol késő délutánokon még megragyog fémsárga lombokon. Sietni kell. Egy nap leszáll a köd, és szűkre fogja szemhatár köröd, s egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad, s évmilliókig nem lesz sugarad.
Áprili Lajos Ködös évszak előtt című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta modern hangja miatt, amire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött. 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten. Thank you.
nap imája.
Szent II. János Pál felajánló ima a világért. Istenünk, irgalmas atyánk, aki szeretetedet fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a vigasztalóban, fölajánljuk neked a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat. Add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szent Háromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Örök Atya, fiad keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!